Még Istennek 10 000 talentummal tartozunk, fele barátaink nekünk, csak néhány száz dénárral adósaink. Isten elengedi nekünk a sok talentumot, engedjük el mi is a néhány dénárt. Kegyelem néktek és békesség Istentől, ami atyánktól, megváltó Urunktól, Jézus Krisztustól, a Szentlélek Isten közösségében. Amen. Testvéreim, magasztaljuk Urunkat a kiadott éneklapunkról. Tégy Uram engem áldássá, így kezdődik fennálló énekünk. Hadd tegyem hozzá, bizonyára többen tudjátok, Füle Lajos, ami szűkebb térségünknek gyakran látogatott vendége volt, Csobánkán volt Lajos bácsinak hétvégi háza. Az ő szövege, imádsága és dallama az, amit éneklünk most. Foglaljuk el helyünket. Kedves testvérek, ebben az esztendőben pünköstkor gyülekezetünk egy szentírást nyitott meg, egy gyülekezeti Bibliát, amely szentírásba ki a saját maga és családja kedves igéjét írhatja be. A szentírás mögé fűztünk még néhány üres lapot. Így adtuk körbe a mi közösségünkben. Így volt néhány napig, néhány hétig a pomázi gyülekezetben, és így került a csobánkai gyülekezetbe is. Testvéreink most visszaküldik használatra hozzánk a Szentírást. Így a bibliai staféta most november 1. napjától itt a pomázi gyülekezetben jár majd családról családra. Fogadjuk szeretettel, olvassuk hűségesen naponta Isten igéjét, és éltessen bennünket az ő szava, mint ahogyan élteti lelkipásztor testvéremet és családját is. Máté Zoltán tiszteletes úr hozta el most a Szentírást, és adja majd tovább.
Szeretettel köszöntöm én is a testvéreket. Nagy örömöm volt, mikor megkaptam a Bibliát, és hazavittem szűkebb kis családom körébe. Azonnal gondolkodtunk feleségemmel, hogy mely igék legyenek azok, vagy melyik ige legyen az, amelyik leginkább kifejezi a mi szeretetünket, imádatunkat Isten igéje és szava felé, és az ő személye felé. Végig gondoltuk az elmúlt esztendőket, időket, hogy életünkben melyek voltak azok a megtartó szavak és mondatok. így jutottunk közös megegyezésre, hogy amelyiket Isten a szívünkre helyezte a Józsué könyvéből, a 24. fejezet 15. versét, valamint a Máté evangéliumából, 10. fejezetből a 32. verset. Olvasom, így szól Józsué könyvéből, de én és az én házam népe az Urat szolgáljuk. Számomra mindig fontos volt ez az ige, amikor ki kellett állnom, vallást tenni és bizonyságot tenni Krisztusról, elmondani, hogy mennyire fontos beletartozni az ő családjába. És ez mai napig is így van, mikor annyira fontos ebben a világban, mikor népek áramlanak, jönnek, mennek, különféle csoportosulások, vallások próbálják az embert behálózni, és talán eltéríteni a saját útjától. A saját úttól, amely valójában Istennek az útja, akkor milyen jó lenne, ha minden egyes háznak az ajtaja fölé oda kerülne, mint egykor a báránynak a vére Egyiptom földjén, az izraeliták ajtaja fölé, így a mi ajtónk fölé, de én és az én házam népe az Urat szolgáljuk. Talán nem is kéne külsőségekben oda kerüljön ez az ige, elég, ha cselekedeteinkkel, szavainkkal, egy szóval, életünkkel tanúságot teszünk, és ha látják, érzik az emberek, hogy valóban a mi családunk, és mi az Urat szolgáljuk, és hozzátartozunk. Aki tehát vallást tesz rólam az emberek előtt, arról majd én is vallást teszek mennyei atyám előtt. Ez volt az a másik új szövetség ige, az egyik az Ószövetségből, a másik az Új Szövetségből választottuk, amelyik ugyancsak kedves volt számunkra és kedves számunkra. Ez nem bizonyságtétel, a vallástétel. A bizonyságtételnél az ember a maga hitéről, a maga megtéréséről, a maga hit életéről beszél, a vallástételnél pedig Krisztusról beszél a világnak és az embereknek. Milyen gyönyörű dolog az, mikor ismeretlen emberek előtt megmerünk szólalni, meg tudjuk tenni ezt, hogy vallást teszünk Jézusról. És akkor az Úr Jézus azon a napon, mikor majd ő előtte állunk, és az igaz bíró az Atya színe előtt, ő maga is vallást fog tenni rólunk. Igen, igen, ismertem őt, hallottam őt, az életében szólni, cselekedeteit láttam, hitét éreztem, tudtam, hogy ki ez az ember. Egy szóval, amikor Jézus azt mondja majd, hogy ismerlek téged, az egy áldott pillanat lesz. Én ezt nagyon várom, hogy így legyen, hogy elmondja, hogy ismert engem. Ezért én magam és a családom nevében is, Melinda és a kicsi Andrásunk nevében is, így ezeket az igéket írtuk, melyek kedvesek lesznek, és most is azok számunkra. Így adnám tovább ezt a Szentírást, Isten élő és ható igaz igéjét kedves testvéremnek, testvérünknek, Sánta Jánosnak.
Testvérek, magasztaljuk Urunkat, a 226. éneket keressük meg, valamennyi versszakát énekeljük el. Need. Segítségünk, Isten tiszteletünk megszentelése és megáldása jöjjön az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Hallgassuk meg, testvéreim, Istenünk igéjét, ahogyan az szól hozzánk a 46. Zsoltárból. A karmesternek Kórá fiaié. Ének magas hangra. Isten, ami oltalmunk és erősségünk, mindig biztos segítség a nyomorúságban. Azért nem félünk, ha megindul is a föld, és hegyek omlanak a tenger mélyébe, ha háborognak és tajtékoznak is vizei, és tombolásától megrendülnek a hegyek. Egy folyó ágai örvendeztetik Isten városát, a felségesnek szent hajlékait. Isten van benne, nem inog meg. Megsegíti Isten reggelre kelve. Népek háborognak, országok inognak, ha az Úr mennydörög, megretten a föld. A seregek ura velünk van, Jákob Isten, ami várunk. Jöjjetek, lássátok az Úr tetteit, aki bámulatos dolgokat művelt a földön. Háborúkat szüntet meg a föld kerekségén, íjat tör össze, lándzsát törd el szét, harci kocsikat éget el. Csendesedjetek el, és tudjátok meg, hogy én vagyok az Isten. Magasztalnak a népek, magasztal a föld. A seregek ura velünk van, Jákob Istene, ha mi várunk. Amen. Isten áldása legyen az ige hallgatóin, befogadóin és megtartóin. Jöjjetek, imádkozzunk! Urunk Istenünk, szerető mennyei édesatyánk Jézus Krisztus által, dicsérünk és magasztalunk téged a mai napon is. Megköszönjük neked, Urunk, hogy megvíradhattunk. Megköszönjük neked, Urunk, a mi éveinknek számát, megköszönjük nappaljainkat és éjszakáinkat, megköszönjük, hogy valóban Te vagy a mi Istenünk, és Te vagy a mi őrzőnk. Hálaadással köszönjük neked, Urunk Jézus Krisztus, azt is, hogy az elmúlt időszakban, az elmúlt napokban, az elmúlt héten többeknek, elsősorban ifjaknak, gyermekeknek, ideje és lehetősége volt pihenésre, kikapcsolódásra. Köszönjük neked azt, amikor mindez családi körökben történhetett meg. Dicsérünk és magasztalunk téged, Urunk, azért, mert te mert te felemelsz betegágyról, meggyógyítasz, és elhozol bennünket az Isten házába. Könyörgünk, Urunk, azokért, akik így jöttek most hálát adni neked. És könyörgünk, Urunk, azokért is, akik éppen kórházi ágyakra készülnek, akik bátorításért, reménységért, akik a te szavadért sóhajtanak most. Könyörgünk hozzád, Urunk, a gyászolókért is. Te légy velük. Te igazgasd az emlékezők gondolatait, életét, mindennapját. Imádkozunk hozzád, Urunk, azokért is, akik régen voltak ebben a hajlékban, akik most keresnek téged, akiknek szívében valami fajta fájdalom, keserűség vagy éppen vád van, akik utat keresnének a jövőre nézve, te szólíts meg mindannyiunkat. Megvalljuk neked, Urunk, hogy mi szív szerint és készség szerint nem vagyunk méltók arra, hogy te beszélj hozzánk. Megvalljuk neked, hogy mi választottuk a saját utunkat, mi fordultunk el tőled, ezért csak reménykedhetünk, hogy felhozod szép napodat, csak reménykedhetünk, hogy meggyújtod a te ígédet a mi szívünkben. Bocsásd meg a mi bűneinket, minden mulasztásunkat. Bocsásd meg, Urunk, azt, amikor a szószoros értelemben morgó volt a mi életünk. Bocsásd meg, amikor másoknak a dolgait keserítettük meg. Bocsásd meg, Urunk Jézus Krisztus, amikor valakit úgy bántottunk meg, hogy abban csak saját magunk hasznát néztük, a másikat pedig nem. Bocsásd meg, Urunk Jézus Krisztus, azt is, amikor loptunk, hazudtunk, vagy éppen hűtlenek voltunk. Eléd hozzuk egész életünket, nem takargatunk semmit, de bízunk abban, hogy te kegyelmes Isten vagy, hogy nálad van az örök élet, és benned van a bocsánat. Hadd, hogy szent lelked által ez mindannyiunké lehessen most, megtapasztalhassuk, elkérhessük, fohászkodhassunk érte. Amen. Készüljünk, testvéreim, az ige hirdetésére. A 370. dicséretünket énekeljük második verszakával. Testvéreim, Istenünknek az az igéje, amely alapján az ő üzenetét szeretném hirdetni mai alkalmunkon. Írva található Pál apostolnak Timóteushoz írott első levelében, az első részben, az első és második verset olvasom, és a 11-et. Pál, ami üdvözítő Istenünknek, és Krisztus Jézusnak, ami reménységünknek rendeléséből, Krisztus Jézus apostola, Timóteusnak, igaz fiamnak a hitben,
Kegyelem, irgalom, békesség Istentől, a mi atyánktól, és Krisztus Jézustól, a mi Urunktól. Ez pedig a boldog Isten dicsőségéről szóló evangélium, amely én rám bízatott. Amen. Foglaljuk el helyünket. Kedves testvérek, református bibliaolvasó kalauzunk szerint egy új szövetségi részhez érkezünk. Pál apostol Timóteushoz írott levelét kezdjük el olvasni közösen. Az apostol, mint lelki atya szólítja meg az ifjú választottat, Timóteust, aki nagyon rokon szenves sok keresztény közösségben és gyülekezetben. Rokon szenves, mert olyan, mint mi mindannyian, vagy olyan, mint amilyenek mi mindannyian voltunk, illetve szeretnénk lenni. Nem kifejezetten ebből az igéből, hanem a Szentírásnak, hogyha a Timóteusra vonatkozó megnyilvánulásait újbegyre gyűjtjük, akkor legalább három dolgot elmondhatunk Timóteusról. Az egyik az, hogy ifjú ember volt. Nem csak egy lelki atya-fiúi viszony az, amiről konkrétan hallottunk is itt ebben az igében, hanem Pál apostol munkatársaként bejárja Kis-Ázsiát, ezért úgy gondolják a Bibliával foglalkozók, hogy 20. évét biztosan betöltötte. És a korabeli egyéb nem szentírásbeli iratokból pedig arra gondolnak, hogy az ifjú jelző az a 40. életévig hilletett meg valakit, hogy a kettő között, tehát a 20-as éveit befejező, de még a 40-es éveit el nem kezdő emberről beszélhetünk Timóteus esetében. Azaz egy ifjú ember, aki előtt az élet, aki tele van tervekkel, reménnyel, ötletekkel, tele van életkedvel. A másik, amit tudunk Timóteusról, a másik két dolog, hogy sérülékeny ember volt, egy érzékeny ember volt. Azt halljuk róla, hogy bátorításra szorult. Lelkileg olyan volt, mint legtöbben közülünk, akik szeretik a buzdítást, szeretik a megerősítést, de nem félnek a kihívásoktól, nem félnek az előttük álló úttól. Pál többször mondja ifjú barátjának azt, hogy ne félj közéjük menni, ne félj a vitákba belebocsátkozni, ne félj a Szentírást olvasni, ne félj megőrizni azt a kincset, amit kaptál. Ennek a második résznek a B pontja pedig az, hogy sérülékeny volt az ő testében is. Ebben is hasonlít hozzánk. A Szentírás szereplői gyakran úgy képzelik az emberek, hogy minden tekintetben megkérdőjelezhetetlenek, hogy egészen biztosan mindig egészségesek, mindig a legjobb dolgokat mondják, soha nem keserednek meg. Nos hát, azt tudjuk, hogy Timóteus ebben az értelemben, testi értelemben is bátorításra szorult. Az én számból tudom, hogy furcsán hangzik, de hát a Szentírás ezt mondja, Pál ezt tanácsolja neki, hogy élj egy kicsi borral, azért, hogy a te emésztésed, a te dolgaid, egészséged rendben legyen. Ne feledkezz meg erről sem, hogy legyen gondod a testedre. Csak ma feledkezünk meg arról, hogy amit Isten ajándékba adott nekünk, az ő fiát, Jézus Krisztust, azt nem csak a szívünkben hordozzuk, hanem a hétköznapi életben, a lábunkkal emberekhez visszük, cselekedeteinkben, szavainkban pedig a másikhoz közel juttatjuk. És hogy Jézus Krisztus cserépedénybe van rejtve, méghozzá egy törékeny cserépedénybe. Nos hát ezért szimpatikus számunkra, sokak számára Timóteus személye. Azt is látnunk kell, mikor ennek a levélnek vagy leveleknek nekifogunk, hogy nincs könnyű helyzetben Timóteus. Efézus városában lelkipásztor. Számunkra olyan idegennek, réginek tűnik az efézusi név említése. Aki a történelem napjait jobban ismeri nálam, azt tudja, hogy éppen ezekben az időkben, az első és második században Efézus a római birodalom második legnagyobb városa. A főváros után, Róma után a legnagyobb város. Ázsia provinciájának a vezetője, az egész térségnek a meghatározó települése. Tele emberekkel, kultúrával, különböző pogány, vallásos szokásokkal, tele fecsegőkkel, tele hamis tanítókkal, és tele olyanokkal, akik keresik az Istent. Nincs könnyű helyzetben az, aki a mai, idézőjelben mondom, lelki Efézusban szolgál lelkipásztorként. Hasonlókat kell megélnie, mint az ifjú Timóteusnak. Hasonló kudarcokkal találkozik, és hasonló örömei vannak. Az apostol bátorítja ifjú szolgatását, reménységet szeretne gyújtani az ő szívében. Így kezdődik ez a levél, hogy Jézus Krisztus reménységével köszönti őt. A mai napnak az egyik kulcskérdése lesz a reménység. 46. Zsoltárunk, amit énekelni fogunk majd a ráfelelő énekben is, erről beszél, hogy Isten a mi reménységünk. Egyedül Isten a mi reménységünk. Jól értette ezt Luther Márton, és jól érthetjük mi mindannyian ezen a mai napon. Van vigasztalása a mai élő nemzedékeknek, van vigasztalása a mai élő embereknek, van vigasztalása a te életednek, és van reménysége a te mindennapjaidnak, a te hétköznapjaidnak. Oly sokszor megfeledkezünk erről. Megfeledkezünk arról, hogy van Istennél elkészített ajándék. Megfeledkezünk akkor, amikor Európát és a kereszténységet haldoklónak, vagy éppen az alkonyában lévőnek látjuk. Ha kinyitjuk a televíziót, ha megnyitjuk a rádiót, a legtöbb hír éppen erről beszél. Véget ért egy korszak, véget ért egy kurzus, véget ért egy lehetőség, valami új, valami egészen más kezdődik most. Félelmetes mindaz, amivel rémisztenek bennünket. Egy ilyen helyzetben nagyon fontos meglátnunk és megtapasztalnunk és megértenünk, hogy Isten a reménység Istene. De ennél még félelmetesebb az, amikor dekadens életekkel találkozunk. Nem kultúrával, nem egy földrésszel, hanem lemondó szürkeségben, elmúlásban lévő életekkel találkozunk. Elmondtam már többször ebben a gyülekezetben az egyik legnehezebb beszélgetésemet, amikor egy 90. évét betöltött testvérünket látogattam meg. Talán 93 éves volt, és a beszélgetésünk fonala úgy alakult, hogy eljutottunk egy ponthoz, amikor ez az idős bácsi azt mondta nekem: tiszteletes úr, ha tehetném az életemet, újra kezdeném. Nagyon szíven ütött ez a mondat. Valaki 95 évesen a saját életéről, megharcolt, megküzdött életéről így beszél, hogy elrontottam. És tudja, hogy már azokat az éveket, azokat a napokat nem lehet visszahozni. Nem tudja már az idő kerekét megváltoztatni. Szeretné, de nem tudja. Ennél már csak az szörnyűbb, hogyha fiatalok beszélnek így az életről. Na nem úgy, hogy újra kezdeném, hanem hogy be se fejezném. Hogy lemondok róla. Hogy nem látom az életnek az értelmét. Hogy szeretnék kiszállni belőle. Valahogyan ilyen szomorú ez a mai nap, mert hogy amikor megemlékezünk szeretteinkről, akkor szembesülünk az elmúlással is, a halállal is. Akaratlanul is újra és újra ott lebeg a fejünk felett, mint egy megváltoztathatatlan ítélet, amely egykor beteljesedik rajtunk. Az óráját, percét nem tudjuk. A régi görögök azt mondták, hogy ezért adták a pogány istenek a felejtést, ez az ő mitológiájuk. Tudjuk, hogy nem így van, de valahogyan mégis ebbe temetkezünk mi mindannyian. És megfeledkezünk arról, hogy van reménységünk. Megfeledkezünk arról, hogy Jézus Krisztus éppen a reménységet hozta el nekünk. Egy másik apostol, Péter, amikor az első századi keresztjénekhez fordul, megterhelt, üldözött, bántott, keresztre feszített, meghurcolt keresztjénekhez fordul, akkor így fogalmaz: áldott a mi Urunk Jézus Krisztus Istene és Atya, aki nagy irgalmából újjászült minket Jézus Krisztusnak a halottak közül való feltámadása által élő reménységre. Kedves testvérek, ezt mondja Pál, erről beszél Péter, és ezt hirdetjük most mi is nektek. Élő reménysége van, élő reménysége lehet az embernek. Akkor is, amikor úgy érezzük, hogy süllyed a mi életünk. Akkor is, amikor úgy érezzük, hogy sok a küzdelem, sok a fájdalom, a csüggedés, a bizonytalanság. Akkor is, amikor az ember úgy érzi, hogy a gyűlöletkeltés közepette él. Az első században és ma, itt és most az ige az élő reménységről beszél. Arról a reménységről, amelynek egy része már a miénk, megkaptuk, meghallottuk, megkaphatjuk Jézus Krisztusban, és arról a reménységről, amelynek a másik része, a látás része, a beteljesedés része a mennyben van fenntartva számunkra. Amelyről azt mondja az ige, hogy nem múlik el, hogy szeplőtlen, hogy hervadhatatlan. Hogy lényegileg különbözik attól, ami már itt a miénk. Ami terveinktől, szerelmünkről, családunkról, életünkről beszél ez az ige. Mert ahol jelen van a reménység, ott a generációk egymással szóba állnak. Ott nem szigeteli el egyik generáció a másikat. Ahol jelen van a reménység, ott nem kerülik el a halál kifejezést. Ahol jelen van a reménység, ott nem istenítik a szépséget, mindenáron az erőt, a fiatalságot, mert tudják, hogy ezek törékeny bálványok. Ahol jelen van a reménység, ott megszűnik a kilátástalanság, az értelmetlenségnek az érzése. Ott nem csak az számít, amit az ember anyagilag elér, nem csak a pénz jelenik meg benne, hanem maga az élet. Ahol jelen van a reménység, erről beszél az apostol, ott máshogy állnak a családi megpróbáltatásokhoz, betegségekhez, kudarcokhoz. Nem azt jelenti a reménység, hogy nincsen megpróbáltatás, nincsen kudarc, Nincsen fájdalom, nincsen gyász, nincsen sírás, nincsen szenvedés, hanem ott az élő reménységgel, az élő Krisztussal oldódik meg az élet. Testvérek, ez a reménység ez nem vásárolható meg nagy bevásárló központokban, ezt nem lehet megvenni egy gyors fizetési eszközzel, bankkártyával. Ezt nem lehet megörökölni szülőktől, nagyszülőktől, és nem kérhetjük el a barátainktól sem. Nincsen titkos leírása, nincsen varázsszó, nincsen mágikus hely. Semmilyen nincsen. A reménység egyedül Jézus Krisztusban található meg. Az elmúlt néhány napban olvastam egy cikket, amely Szíriáról beszél, méghozzá a Mártirok Hangja missziós szervezetnek egy rövid beszámolója, mindez augusztus 28-án 2015-ben jegyezték fel. Augusztus 28-án 11 szír keresztényt fejeztek le, és feszítettek keresztre egy Aleppó melletti faluban. Mindegyikük ennek a szervezetnek a tagja volt, és amikor megjelent az ISIS, akkor arra bátorították őket a falu lakói, hogy meneküljenek el. Ők azt mondták, nem tehetik, mert Isten arra hívta őket, hogy elmondják az evangéliumot. Nem tudnak elmenekülni. A csoport 41 éves vezetőjét és a fiát brutálisan megverték, és keresztre feszítették. Ráadásul úgy, hogy az apát avval kínozták, hogy a 13 éves fiának az összes, mind a 20 ujját levágták az apa szem előtt. A kezéről 10-et, és a lábáról 10-et. Csak annyit kértek, mint amit Luthertől kértek, visszavonom, megtagadom, revokó, visszatérek. A gyermekekre és felnőttekre a hitehagyott táblákat tették. 8 másik munkatársat szintén arra kértek, hogy térjenek vissza a muszlim hitre. 2 nő, az egyik 29 éves, a másik 33 éves volt, megpróbált elmondani, hogy ő csak Krisztus szeretetét és békességét adja tovább. Jézushoz imádkoztak, miközben a katonák mindenki előtt megverték, és megerőszakolták őket. Mikor a földön térteltek, a többiek, egyesek szerint a mi atyánkot mondták, mások szerint Jézust szólították meg. Honnan van az embernek reménysége? Honnan van reménysége az első században, Efézusban? Honnan van reménysége a reformáció korában, a 16. században? És honnan van reménysége az embernek ma, 2015-ben, itt és most, Pomázon, itt a Dunakanyarban, a mi régiónkban, ebben a templomban? Egyedül Jézus Krisztustól lehet. Nincs más. Megérteni azt, amit Jézus mond, aki engem követ, vegye fel naponként az ő keresztjét. Itt a kereszt, tudjátok, viccesen már mondtam egy párszor, nem az apósunkat és az anyósunkat jelenti. A kereszt Jézus Krisztust jelenti. Van más helyzet is. Van, amikor tövis adatik a testünkbe, azok a betegségek, nyomorúságok és egyéb, de a kereszt az nem ez. kereszt Jézus Krisztus. Az élő reménység pedig a miénk lehet. Adjunk hálát Istennek azért, hogy mi itt és most csendben, békességben lehetünk. Hallottátok a 46. Zsoltárt, amelyet felolvastam. Háborúságok, harcok, megretten az egész föld. Erről szól a Zsoltárosnak a szava. Hogy nincs nyugalom, nincs békesség. És egyszer csak annyit mond a Zsoltár író, az imádkozó lélek, hogy csendesedjetek el végre. Csendesedjetek el, és lássátok meg, hogy Jákob Isten, ami várunk. Csendesedjetek el, és lássátok meg, hogy Jézus Krisztus azért jött, hogy reménységet adjon a mi életünkbe minden körülmény közepette. Egy kor alkonyán, a dekadenciában, a megemlékezésben Jézus a reménység Istene. Hogyan lehet ő a miénk? Essen erről is szó ezen a mai napon. Be kell vallanom, hogy ehhez, hogy a miénk lehessen Jézus reménység, ezt a levelet, a Timóteusi levelet, egy picit tovább kell olvasnunk. Tegyétek meg, akár úgy, hogy előre olvassátok a holnapi szakaszt. Pál apostol világosan elmondja, hogy hogyan lett az övé a reménység. Hogyan lett üldözőből megváltott. Azt mondja az apostol, hogy úgy történt meg mindez, hogy megláttam, hogy a bűnösök között az első vagyok én. Én. Pedig az apostol nem nevezhető a saját maga állítása szerint, a korábbi állítása szerint bűnösnek. Az ő megrögzöttsége egyébként hasonlít a mai kor meggyőződéséhez és indulatához. Az apostolok cselekedetéről írott könyvben egy barátja, Pál apostol barátja, Lukács ír róla. De nem haragudott meg Pál ezért. Azt mondja Pálról, hogy olyan volt Pál, mint aki az öldökléstől lihegett az Úr tanítványai ellen. És azt mondja Lukács Pálról, hogy pusztította az egyházat, házról házra járt, férfiakat és nőket hurcolt el, és börtönbe vetette őket. És azt is hozzá kell tennünk, hogy Pálnak ezért nem volt lelkiismeret furdalása. Már nagyon sok ember úgy érzi, hogy legalább belül úgy érzi, hogy lelkiismeret furdalása van. Ha nem is mondja ki, hogy valamit változtatni kellene az életünkön, de nem merem megtenni, belül valami mocorog, feszeng, Pálnak nem volt lelkiismeret furdalása. Ezt rögzítsük. Akkor hogyan lett a reménység apostolává? Nos úgy, hogy amikor Jeruzsálemből Damaszkuszba ment, akkor megjelent neki a reménység maga, Jézus Krisztus. Hogy kijelentette nekem Isten az ő irgalmát és kegyelmét. Hogy beszélt, hogy találkozott Jézus Krisztussal. Ma is ez az út, kedves testvérek. A reménységnek ez az útja. Pál ezt a személyes tapasztalatából mondja el. Hogy nem a lelkiismeret furdalás, hanem Jézus Krisztus személye volt az, aki meggyőzte őt az életről. Ne ess kétségbe, te se. Ne mondd azt, hogy nincs reménységed ebben az értelemben. Ne mondd azt, hogy te változhatatlan vagy. Hanem te megteheted, hogy hívod Jézus Krisztust. Azt a Jézust, akinek az akarata viszont nem változott. Éppen a Timóteushoz írott levelekben olvassuk, hogy Istennek az az akarata, hogy minden ember megtérjen, és hogy eljusson Jézus Krisztus megismerésére. Istennek ez az akarata nem változott meg. Valaki a damaszkuszi úton élte át a Krisztussal való találkozást, valaki egy konferencia telepen, valaki az egyéni csendességében, a belső szobájában. Az elmúlt napokban egy olyan szép kép jelent meg nekem. Siklóson járhattunk, és a siklósi várban Kanizsai Dorottyának láttam az imafülkéjét. Hát nem volt egy luxus, de neki ott jelent meg az Isten. Az volt a belső szobája, a csendessége, néhány négyzetméter, ahol letérdepelhetett, ahol imádhatta az ő urát. Valakinek itt jelenik meg Jézus Krisztus, valakinek egy baráti beszélgetésben, valakinek a Szentírás megnyitása és olvasása közben az Isten igéje elvégzi a munkáját. Ne ess kétségbe! A Szentírás a reménység üzenetét hordozza Jézus Krisztusban. Nem emberi munka ez, hogy az övé leszel. Ne is próbálkozz vele. Nem fog sikerülni. Nem lehet Istent megnyerni. Isten döntése mindez. Pál így beszél az ő személyes életéről egy másik levélben, a Galata levélben. Amikor úgy tetszett annak, aki engem anyám méhétől fogva kiválasztott, és kegyelme által elhívott, hogy kinyilatkoztassa bennem fiát, akkor megtette. Akkor megtörtént. Akkor a harcos, indulatú apostol a reménység apostolává lett. Aki bátorította Timóteust, bátorít bennünket, bátorít bennőtöket. Legyen Pál apostol és Timóteus útja ebben az értelemben a mi útunk is. Ezen a mai napon pedig különösképpen is csendesedjünk el, amikor háború körülöttünk minden, és lássuk meg, hogy Isten a reménység Istene Jézus Krisztusban. És erre mondja, ha szabad, így folytatnom az igét. Erre mondja Pál, ez pedig a boldog Isten dicsőségéről szóló evangélium, amely én rám bízatott. Amen. Válaszoljunk testvéreim fennállva az igére, 46. zsoltárunkat énekeljük el első versszakával. Imádkozzunk. Urunk Istenünk, szerető mennyei édesatyánk Jézus Krisztus által, köszönjük neked, hogy te a reménységet adod minden körülmény közepette a mi szívünkbe, és őszintén beszélsz a reménységről. Nem azt mondod, Urunk, hogy soha semmilyen próbatételünk, akár az életünket, egzisztenciánkat megpróbáló dolog nem történik velünk, hanem azt mondod, hogy mindezek ellenére mi reménységben élhetünk. mert hogy Jézus Krisztus nem az elmúlást, nem a halált, hanem az életet hozta el számunkra. Attól, hogy az ő evangéliumának hirdetői lehessünk mi hétköznapjainkban, munkahelyünkön, családunkban, szeretteink körében. Imádkozunk hozzád, Urunk, azokért, akik most megpróbáltatások alatt vannak, akik nem látják most, hogy te a reménység Istene volnál. Jelenj meg nekik olyan személyesen és valóságosan, mint amilyen személyesen és valóságosan megjelentél Pálnak, megjelentél Timóteusnak, Lukácsnak, megjelentél a reformátoroknak, és megjelentél oly sokaknak ebben a közösségben. Köszönöm, Uram Jézus Krisztus, hogy vallhatom magam is, hogy a bűnösök között első vagyok én, akiben felragyogott Jézus Krisztus kegyelme. Imádkozunk hozzád, Urunk, betegjeinkért. Imádkozunk hozzád az újra iskolába induló gyermekeinkért, ifjainkért, a szolgálatot folytató pedagógusokért. Könyörgünk, Urunk Jézus Krisztus, a gyászolókért és az emlékezőkért. Imádkozunk hozzád, Urunk, azokért a családokért, akik ma is a világ pontjain félve és reszketve jönnek össze, és mégis dicsőségesen vallják a te nevedet, mint megváltójukat, életüknek értelmét. Kérünk, hogy őrizd és óvd őket. Vedd el, Urunk, ennek az értelmetlen háborúnak minden gyökerét, tégy rendet ebben a világban, add a te békességedet, ezért könyörgünk és imádkozunk. Amen. Most csendes imádságunkat mondhatjuk el Urunknak. Köszönjük, Urunk, hogy meghallgatod imádságunkat. Jézus így tanított minket imádkozni. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tied az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Foglaljuk el helyünket, testvéreim, és hallgassuk meg a hirdetéseket. Megköszönöm gyülekezetünk minden tagjának elmúlt heti segítségét, munkáját és adományát. Köszönöm a helyettesítésben való segítséget, a kirándulás szervezést, a templom villámhárítójának befejezését, elkészültét. Megköszönöm a múlt heti persejes adományokat, gyülekezetünk az erdőkertesi templom felújítására 94.515 forint adományt adott, legyen ezért Istennek dicsőség. A kijáratnál megkaphatjuk, elvihetjük az áldásbékesség újság legfrissebb számát, aki a költségekhez szeretne hozzájárulni, 800 forinttal teheti meg. Testvéreim, templomunk felújítása az elmúlt héten is folytatódott, elkészült a templom tornyán is a simító vakolásnak a 90%-a. Reménységgel vagyunk, hogy a következő napokban még a munkák befejeződnek, és akkor a festés is elkezdődhet. Megköszönöm minden gyülekezeti tagunknak a templom felújítására adott adományát. Istené legyen a dicsőség. Meghívók vannak előttem. November 7-én és 21-én a Szentendrei Református Gimnázium várja azokat a szülőket és azokat a gyermekeket, akik jelenleg negyedik osztályba járnak már, mint a gyermekek, és a továbbtanuláson gondolkodnak. Aki szívesen látogatja ezeket az alkalmakat, 7-én és 21-én megteheti. November 9-ére egy nagyon izgalmas hangversenyre hívnak bennünket a budai gyülekezetbe, aki szereti a reformáció korabeli zenét, és szereti a népnyelvű énekeket. Azok Husz János reformátor halálának 600. évfordulóján egy huszita Isten tiszteleten vehetnek részt, tehát cseh népnyelvű huszita protestáns énekeket fognak énekelni, és lesz egy előadás a népnyelvű cseh huszita reformátorok, reformátusoknak az életéről. Ők az úgynevezett kejhesek, ha valaki az egyház történelemből szeretné megismerni őket. November 9, 18 órától a budai gyülekezetben Szilágyi Dezső téren lesz ez. November 15-én két másik alkalomra mehetünk, 15 órától Tinnyén lesz lelkészbeiktatás, Csomára lelkipásztor beiktatására kerül sor, valamint 18 órától a Szentendrei Református Gimnázium kápolnájában Pál úr János orgona hangversenye lesz majd. November 14-én szombaton délután a Teleki Batai Művészetiskola hangverseny természetében római katolikus testvéreink Erzsébet napi jótékonysági estre hívnak bennünket. Ennek belépő jegyei vannak, 2500 forintért, illetve támogató jegyeket lehet vásárolni. A cél pedig az, hogy a Pomázon élő szerény körülmények között nélkülöző keresztény családok karácsonyát megszépíthessük. Alkalmaink lesznek hétfőn 9:30-tól babamama kör, 17 órától imaóra, 18 órától pedig énekkari próba Pomázon, kedden 6 órától bibliaóra Csobánkán, kékkereszt alkalom Pomázon. Este 6 órakor presbiteri bibliaóránk lesz Pomázon, csütörtökön 6 órától imaóránk lesz Csobánkán, pénteken ifjúsági bibliaórát tartunk 19 órától. Szombaton 15 órától jótékonysági hangverseny lesz templomunkban, közöttünk szolgál a Teleki Vattai Művészeti Iskola vegyeskara, a Pomázi Szent Cecília énekkar, a Budapest Pozsonyi úti hálaadás kórus és házagazda kórusként gyülekezetünk Psalmus kórusa. Vasárnap 9 órakor istentiszteletet tartunk Csobánkán, 10:30-től pedig Pomázon. Jövő héten vasárnap 15 órától gyermek délutánunk lesz Pomázon, 18 órától pedig presbiteri gyűlést tartunk. Egy kis segítséget kérnék, hogy bibliaolvasó kör is lesz, kedden a szokott időben 18 óra 30 perctől. A mai napon megszólalnak harangjaink, Szrenka Pál testvérünk halálának 6. éves évfordulóján emlékezik családja. Kedves testvérek, a hirdetéseket úgy fejezném be, hogy azokat az éneklapokat, amelyeket megkaptunk, azokat vigyük haza bátran, testvérek, ne hagyjuk itt a templom padjaiban, az mindig a miénk, az istentisztelet után össze kell gyűjteni, csak hogyha nem viszitek el, kérlek, hogy tegyétek meg. Ugyanígy a kiáratnál a gyermek délutánunknak a papírja, illetve a jótékonysági hangversenyünknek a hirdető kis szóróanyaga is elvihető. Záró énekül 393. dicséretünket keressük meg, első verszakával énekeljük el. Hogy békép össze. fennállva vegyük az áldást. Az Isten békessége, mely minden értelmet felülhalad, meg fogja őrizni szíveteket, gondolatotokat a Krisztus Jézusban. Amen. Énekeljük el nemzeti imádságunkat, a himnuszt. Áldás, békesség, Isten velünk, viszontlátásra!